Egy olyan igét hoztam nektek, amit úgy gondolok, hogy a személyes hitéletünkben egy fontos állomás, hogy eljussunk erre a pontra, és innen tudjunk megerősödve tovább jutni. Galaták 2:20-ból. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem.
Köszöntöm én is a gyülekezetet. Sziasztok! Pál második levele Timóteushoz. 3-tól a 10-től a 17. versig fogom felolvasni. Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedésemnek, amely Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. Gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál. Tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségettől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusban vetett hit által. Teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük azt, hogy az ige szavával minket is meg akarsz szólítani. Számunkra is ez a kincs valóság lehet, nem régi elfeledett betűk és igazságok, hanem most is élő szózat. Köszönjük, hogy megszólítottál bennünket, és elhívtál a mai estére is, hogy veled találkozzunk, hogy téged dicsőítsünk, mert te szólni akarsz hozzánk. Köszönjük, hogy mindezt annak ellenére teszed újra és újra kitartóan, hogy mi gyakran elfeledkezünk rólad. Köszönjük, hogy bűneink ellenére kíváncsi vagy ránk, hogy sokszor eltévejedünk tőled, és te mégis kitartó szeretettel utánunk nyúlsz. Hálásak vagyunk ezért a lehetőségért is. Köszönjük azt, hogy mai este újra meg akarsz bennünket szólítani. Szent ígéd a Szentírás által. Szent lelkedért könyörgünk, légy most mi velünk, te áld meg az egész gyülekezetet, te áld meg az ige hirdetőjét, te áld meg a nyitott szíveket, hogy tényleg helyet találjon benne te szent ígéd. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, hallgassátok meg, hogyan szól-e mai estén hozzánk Istennek írott igéje, ahogyan azt már hallhattuk, Timóteushoz írt második levélnek 3. fejezetében, a 16. és 17. versben a következőképpen. Teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Eddig Istennek írott igéje a gyülekezet helyett foglalhat. Kedves testvéreim, régen is, nem olyan régen látott arcok, nagyon örülök, hogy egy új fél évet kezdhetünk együtt, egy új fél év, új téma, új kihívások, amit a Bibliában fel kell fedezni, meg kell ismerni. És ahogyan talán már szembesültetek itt-ott plakáton, én legutóbb a Kálvin téri aluljáróban, 2008 a Biblia éve, úgy gondoltuk a presbitériummal közösen, hogy mi is csatlakozunk ehhez a nagyon nemes kezdeményezéshez, és ennek a fél évnek a témája a Biblia lesz, nem mintha eddig nem az lett volna, de kiemelten arra fókuszálva, hogy a Bibliának a rejtett kincseivel, olyan történetekkel, olyan személyekkel ismerkedjünk meg, vagy ismerkedjünk meg újra, tanulmányozzuk ezeket a történeteket újra, amelyekkel ritkábban találkozunk, vagy amelyek talán nem annyira népszerűek, akik néha nagy feltörést okoznak, sőt, néha meglepetést is okoznak, hogy jé, ez a szereplő benne van a Bibliában. A fél év folyamán tehát a Biblia rejtett kincseivel fogunk megismerkedni, és amikor a fél évi programot összeállítottam, akkor úgy gondoltam, hogy mielőtt belevágnánk a nehezébe, hogy olyan emberekkel találkozzunk, mint Báruk, vagy Joáb, vagy Hulda, akikről majd lesz szó. Mindenek előtt legfontosabb az, hogy magáról, a Bibliáról mit mond maga a Szentírás. És természetes, hogy ilyenkor az ember a Timóteusi ígére gondol, amit fel is olvastunk, hogy a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, az igazságra való nevelésben, hogy nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Nagyon frappánsan, nagyon röviden az ige beszél magáról. Mi mindenre hasznos? Azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen külszöveg, mint a könyvekben, ha vásárolsz egy könyvet, és akkor ott van a rövid ismertetés. Hát itt a rövid ismertetés, tessék, Pál apostol elküldte Timóteusnak, mi mindenre hasznos. És ezt az igét a közelmúltban már más gyülekezetekben is hallottam, és szerintem az év folyamán, 2008 folyamán minden gyülekezetbe előbb-utóbb a bibliai évek kapcsán elő is fog kerülni. És azt gondolom, azt gondoltam, amikor a fél év programját összeállítottuk, hogy talán erről kéne legelőször is gondolkodni, hogy mire is jó a Szentírás. Miért is jó, hogy olvassuk? Miért igaz az a plakát, amit láthatunk, hogy boldog az, aki olvassa az írást? És hogyha megnéztétek jobban azt a plakátot, igazán egy olyan társaság üli körbe a Bibliát, amelyik azt sugallja legalábbis számomra, hogy jó lenne odaülni, és őket hallgatni, vagy aki felolvassa, azt hallgatni, vagy olvasni velük együtt. És amikor készültem erre az igére, akkor bizony nagy volt a kísértés számomra, és talán nagy is, igyekszem azért nem visszaélni vele, mint hittantanárnak, történettanárnak is, hogy milyen jó lenne arról hosszabban beszélni, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Hogy milyen izgalmas lenne arról beszélni, hogy hogy is alakult ki a kánon. Miért pont az a 66 darab könyv van ment a Bibliában, amit találhatunk, amit olvashatunk. Hogy hogyan is alakult ki, milyen zsinatok voltak, döntések voltak, milyen viták voltak, és hogy ez egyáltalán nem volt olyan könnyű, mint ahogy azt mi elképzeljük, amikor megvesztük a könyvesboltba a Bibliát, műbőrkötésben, papírkötésben, és ott van előttünk. Hogy érdemes erről is gondolkodni, hogy hogyan is és miként alakult ki az Ószövetség, hogy csak 100-ban zárult le ez a folyamat, hogy az összes könyv egybeálljon, hogy az új szövetség sem ment minden gond nélkül, annak az összeállítása, de mégis mindig ott volt Istennek a szent lelke, hogy egyértelmű az, hogy mi a kijelentése és mi nem. És beszélhetnék arról, hogy mit is jelent az isteni ihletettség. Arról, hogy gyakorlatilag ez a szó, ami a háttérben van, arról szól, hogy ez Isten sugalta, akik leírták azoknak, hogy Isten sugalta azt az akaratot, amiről ő beszélni akar. Minden kijelentés, minden szó és minden mondat a Bibliában Isten sugalmazására van ott. Még talán a sajtóhibák is, de ez egy megint más téma. Tehát lehetne erről hosszan beszélni, és volt is már rá alkalom az előző fél évben a forrókása és lerágott csont kapcsán, amikor pont erről beszélt Balla professzor úr, jobban és hosszabban, majdnem 2 órán keresztül, hogy hogyan is alakult ki, honnan is mondhatjuk azt tudományos és hitbeli meggyőződéssel, hogy a teljes írás Istentől ihletett. És ez nagyon izgalmas, és el tudnék én is 2-3 órát erről beszélni, de amikor jobban elkezdtem foglalkozni az igével, akkor egyre inkább arra ment a figyelmem, és azt sokkal izgalmasabbnak találtam, hogy mire is hasznos ez a Biblia. Én azt gondolom, hogy az eddigiek, amiket említettem, sokkal inkább egy tudományos előadásnak lehet a témája, hogy jött össze 66, stb. Sokkal izgalmasabb, hogy miért jött össze ez a 66. Miért tartotta Isten jónak, miért tartotta hasznosnak, hogy összegyűjtesse, hogy leírattassa az ő akaratát, kijelentéseit, szavait, csodáit és tetteit, hogy miért volt fontos az Istennek, hogy későbbiek folyamán a könyvnyomtatás segítségével mindannyiunk számára ott legyenek kezünkben az írások, és itt Timóteusnál nagyon szépen megfogalmazva látjuk, hogy mi is ennek haszna, miért is érdekes, mi az, ami nekünk szól, mert izgalmas, hogy hogy állt össze, de teljesen érdektelen, hogyha nem tudom, hogy nekem miért érdemes olvasnom. És Pál, amikor Timóteusnak ír, és most nekünk is ír, mert olvashatjuk és hallhatjuk, a figyelmünket arra akarja irányítani, hogy mi a célja. Miért érdemes azt a könyvet elolvasni, ahogyan itt a külszövegbe olvashatjuk, hogy hasznos. Mert igenis, a Biblia egy nagyon hasznos olvasmány. Egy nagyon gyakorlati, célirányos olvasmány. Persze nem szabad abba a csapdába esni, hogy ezt mondjuk úgy, hogy egy ilyen receptkönyvként alkalmazzuk. Tehát van egy szívfájdalmam, keressük a vigasztaló igéket, vagy férhez akarok menni, csapjuk fel, hogy milyen felhozatal. Tehát nem így hasznos, nem így kell nézni, hanem sokkal inkább a hit életünkben hasznos, a hit döntéseinkben, abban, ahogyan vezet minket Isten igéje, ahogyan megnyílik, ahogyan először csak izgalmas olvasmány, ahogy először csak azon akadunk, hogy akkor most hány évig élt Matuzsálem, vagy hány felesége volt Jákobnak. Aztán egyre jobban elmélyedünk, hogy ez nem csak ezért izgalmas, hanem azért izgalmas, mert nekem is szól valahol. Valahol megérint engem, és megszólít, hogy állj meg György Eszter, állj meg Gyitt Jakab, vagy bárki a gyülekezetbe, gondolkozz el, hogy pont ugyanebben a helyzetben vagyok. És Isten ebben a helyzetben bűnösnek látja, azt meg jónak. Úgy helyes cselekedni, úgy nem helyes. Vagy akár azt látni, hogy őt ilyen mélységből kimentette az Úr, akkor vajon velem meg tudja ezt tenni. Hasznos tehát ez az olvasmány. És hogyha tovább olvassuk, hogy mi mindent sorol fel Pál apostol, akkor egy gyönyörű, irodalmi jelenséggel is találkozunk. Azon túl, hogy csupa hasznos, gyakorlati dolgot felsorol, hogyha végigmegyünk ezeken, akkor fogjuk látni lépésről lépésre, hogy micsoda mélységekbe akar belevinni minket, amikor a Bibliát olvassuk. Lépésről lépésre az Isten mélységeket akar nekünk feltárni. Amikor azt olvassuk, hogy hasznos tanításra, fedésre, akkor itt egy olyan görög szót találnánk, hogyha felütnénk a görög Bibliát, találunk, amelyik mögött inkább az áll, hogy rájössz, hogy milyen bűnös vagy. Tehát az a feddésnek az a lényege, hogy belenézel a tükörbe, és azt mondod, hogy hú, ez vagyok én, biztos, hogy így kéne kinéznem, akárha arra gondolok, hogy mondjuk milyen kószos vagyok, vagy formos az arcom, vagy hogyha az ige tükrére nézünk, hogy biztos, hogy ilyen bűnösnek kell nekem lenni. Tehát amikor itt a feddés szót olvassuk, akkor ebben a feddésben az is van, hogy helyreigazítás. Kószos vagyok, fogom a fésült. Bűnös vagyok, akkor megkeresem, hogy hogyan lehetne ebből kilábalni. Amikor aztán tovább megy, megjobbítás, akkor itt már nem arra helyezi a hangsúlyt, hogy a bűnösségeddel szembesülj, hanem arra helyezi, hogy mit tegyél helyette. Ahogy a gyereknek nem biztos, hogy tanácsos azt mondani, hogy ne tedd ezt, ne tedd azt, ne tedd amazt, amikor próbál járni, meg matat, ugye olyan dolgokat megfog, amit nem kéne, de nem mondjuk meg, hogy mi az, amit tehet szerencsétlen. Az akkor elég nehéz neki. És itt, amikor a görögben megyünk tovább, az első pontnál azt mondja az igéről, hogy hasznos arra, hogy szembesülj vele, hogy nézel ki. Következő már arról szól az az ige, hogy megmutatom, hogy kell kinyitni. Feddésre, megjobbításra. Nem csak a bűntudatot kelti fel, hanem azt is, hogy hol van a feloldozás. Amikor az írásokat tanulmányozott Timóteus, amikor az írásokat tanulmányozott Eszter és a többiek, akkor arról van szó, hogy először szembesülsz vele, hogy milyen bűnös is vagy, és szembesülsz avval, hogy az ige ebből feloldást is ad. Sőt, ha tovább olvassuk, akkor azt olvassuk, hogy az igazságban való nevelésre hasznos. És itt az igazság, ez egy nagyon különleges görög szó, görög nyelven kettő szó is jó rá. Itt ebben az esetben is Pálnál, mikor ezt a Dikaios Szüné nevű vagy alakú görög szót olvassuk, akkor olyan igazságról beszél Pál, amelyik az Isten szeme által igazság. Ami nem egy jogi fogalom, az, amit a jogászok használnak, vagy legalábbis zsonglőrködnek vele, hogy mi az igazság, hol az igazság, minek van. Ez egy olyan igazságfogalom, amit csak Isten láthat. Jézus Krisztuson keresztül. Jézus Krisztuson keresztül láthat minket az Isten ilyennek, ilyen megigazítottnak. Azaz elindultuk, láttuk, hogy bűnösök vagyunk, láttuk, hogy mit kéne tenni, és utána már az igében azt látjuk, hogy az Isten milyennek lát minket. Hogy Isten milyennek lát minket, azon az üvegen keresztül, azon a képen keresztül, amit Jézus Krisztusnak nevezünk. Azaz, ha hogy elkezdünk menni a Bibliába egyre mélyebben, egyre inkább abba vezet bele minket Istennek igéje, hogy mennyire jó is, hogy nem marad meg a felszínen. Nem csak az történik velünk, hogy szembesülünk vele, hogy milyen bűnösök vagyunk, és az az első reakciónk, hogy becsapjuk, inkább ne akarom látni. Vagy amikor kezdő keresztény voltam, volt időszak, amikor nem szívesen mentem templomba, mert tudtam, hogy vannak bűneim, és olyan ciki, mert minden ige hirdetésbe ezt hallottam vissza. Aztán rájöttem, hogy ez nem jó mód, tehát nem így kell reagálni ezekre a dolgokra, de hát akkor még tinédzser volt. Tehát Isten igéje egyre jobban olyan mélységbe visz minket, amik nem öncélú mélységek, mert ha tovább olvassuk, a cél az, hogy tökéletesek legyünk. Azért van mindez, hogy tökéletes legyen az Isten embere. Tökéletesek legyünk mi. És itt a tökéletes szó, az úgy lehetne inkább fordítani, úgy lenne szerintem szerencsésebb fordítani, mert ma a tökéletes szó egyfajta befejezettséget, szerettséget jelent. Itt inkább arra kell gondolni, úgy lenne megfelelő fordítani, hogy megfelelő állapotú. Felkészült és felkészített. Tehát mind a kettő benne van. Az, hogy én aktívan teszek érte valamit, és az is, hogy az Isten is segít ebben. Miért kell ezen a folyamaton végig mennünk, hogy meglássuk, hogy bűnösök vagyunk, hogy tudunk megjobbulni, és hogy Jézus által jobbá leszünk, hogy ő általa megigazítatunk? Azért, hogy Isten embereként, Isten elmondhassa azt, hogy felkészültek vagyunk, hogy tökéletesek vagyunk, felkészítettek, megfelelő állapotúak vagyunk arra, hogy úgy tudjuk cselekedni, és úgy tudjunk élni, hogy ez Istennek kedves. Tehát mindennek a célja, hogy miért hasznos a Bibliát olvasni, egészen gyakorlati. A tükörbenézéstől Isten odáig juttat el minket, hogy tudjuk, hogy ezentúl hogy kell cselekednünk, és hogy ad rá erőt, hogy mindezeket megcselekedjük. Mert amikor azt olvassuk, hogy minden jó cselekedet megkészített, akkor ott egy olyan igét olvashatunk, aminek az a lényege, hogy beteljesítjük. Beteljesítjük azt, amit Isten ránk bízott. Beteljesítjük azt, amiért az Isten egyáltalán elhívott minket, amiért odaállított a tükör elé, amiért megfedzett, amiért megmutatta, hogy kell tenni, amiért elküldte egyszülött fiát, amiért feláldozta magát a kereszten. Mindez azért történik, hogy mi be tudjuk teljesíteni mindazt, amiért ő minket küldött. Ahogyan Pál apostol Timóteusnak mondja, és most nekünk is. Mindenkinek megvan az a feladata, ami Isten előtt kedves. És azért hasznos, és azért jó a Bibliát forgatni, mert felkészít minket arra, hogy a különböző élethelyzetekben hogyan is kell cselekedni. Hogyan is tudunk ezen az úton végigmenni. Néha ez az út nagyon hosszú és nehézkes. Van, akinek talán néhány hétig tart, van, akinek egy több évig, de szerintem a legtöbbnek egy egész élet sem elég rá, vagy úgy érzi, hogy nem elég rá egy egész élet. De amikor a Bibliát olvassuk, ne ijedjünk meg akkor, amikor olyan dolgokkal és érzésekkel szembesülünk, amik félelmet gerjesztenek bennünk, a bűneinkre emlékeztetnek. Gondoljunk akár Nátán történetére, amikor Nátán megdorgálja Dávidot. Ne ott akadjunk le, hogy azt mondjuk, hogy hát igen, Nátán nekünk is mondhatná, hanem olvassuk tovább, hogy Dávid bűnbánatot kap, és Dávid megkapja a boldogást. És még sok ilyet is mondhatnánk, akár Péter az új szövetségben. Megijedhetnénk ott, hogy igen, Péter is megfogadta Jézus. De ha végigolvassuk a Bibliát, Péter olyan apostol lesz, aki még Kornélius házába is képes elmenni, pedig tisztátalannak tart, mert beteljesítette azt, amit Isten emberének teljesítenie kell. És én hiszem és vallom, hogy ezek a történetek nem maradnak meg feltétlenül a Biblia keretein belül. Hogy mi magunk is napról napra szembesülhetünk ezekkel. Lehet, hogy már át is éltük, lehet, hogy valahol az úton vagyunk ebben a folyamatban, de mindenképpen azt lehet mondani, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos üzenete ennek az igének, hogy igenis, gyakorlati haszna van a Biblia olvasásának, ha így tesszük. Ha nem varázskönyvként használjuk, hogy ígéket mormolunk a másik fejére, ha nem ebből próbáljuk kitalálni, hogy ki lesz a feleségünk vagy férjünk, hanem hogyha az Isten akaratát akarjuk megtudni belőle. Ha ilyen módon viszonyulunk a Biblia üzeneteihez, akkor Isten igéje itt és most, 2008 évben is, hat a mi életünkben. Az hat folyamatosan a mi életünkben. Azt kívánom, hogy 2008 számunkra is a bibliai éve legyen, de úgy fordítsuk le, hogy ennek a bibliai hasznos olvasásnak az éve. Hogy ne csak mint egy irodalmi művet, ne csak mint mindennapi kötelező olvasmány, hanem egy olyan folyamatos tükörbe nézés gyakoroljunk általa, ami nem csak arról szól, hogy megnézem, hogy milyen vagyok, aztán jól becsapom, hanem hogy el tudok indulni egy úton, aminek az a vége, hogy tökéletesen feltisztítok arra, hogy Isten elvár tőlem, és hálaadással mindazt be tudom teljesíteni, amit Isten rám hív. Akkor is, hogyha adott esetben ezt nagyon nehéznek tartom, mint mondjuk Péter elmenni Kornélius házába. Mindannyiunknak valószínűleg nehéz feladatot fognak jutni, de biztos vagyok benne, hogy Isten akkor adja már csak a nehéz feladatokat, amikor felkészíthetünk a szemben. És ebben erőt és bizonyosságot ad nekünk, ahogyan Pál is írt Timóteushoz, a teljes írás Istentől ihletet, és hasznos a tanításra, a tedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészíthetünk. Amen. Mennyi édesatyánk, köszönjük azt, hogy te most is szólsz hozzánk, hogy nem csak Timóteusnak, nem csak Dávidnak vagy Péternek írtad az intelmeit, hanem nekünk is szólsz. Köszönjük azt, hogy ebben az évben hangsúlyosabban is figyelhetünk ezekre a szavakra, és köszönjük azt, hogy ránk bíztat, hogy másoknak is a figyelmét felhívjuk arra, hogy neked van kijelentésed, neked van szavad ehhez a teremtett világhoz. Kérünk, hogy ezt a feladatunkat, hogy rólad bizonyságot tegyünk, be tudjuk tölteni. Kérünk, hogy adjál hozzá bátorságot, erőt és szavakat, hogy amikor kell, tudjunk szólni a te ígédről. És hálát adunk azokért, akik akár az életüket is teszik fel erre. Hálát adunk azokért a misszionáriusokért, hálát adunk ezért a házaspárért, akik most együtt lehetnek velünk, és sokakért, akik életükből hosszabb, rövidebb időszakot arra szánnak, hogy olyan embereknek hirdetik Isten ígéjét, akik még talán soha nem is hallottak arról, hogy létezett valaha Jézus. Kérünk, hogy mi, akik sokkal kedvezőbb körülmények között vagyunk, keresztény Európában, mi se legyünk restek, újra és újra a figyelmet a te szent írásodra, a te kijelentésedre fordítani. Kérünk, hogy így áld meg minket, adjál erőt és lelkesedést, hogy rólad bizonyságot tehessünk. Így könyörgünk gyülekezeteinkért, Anyaszent Egyházunkért, mindenkiért, minden olyan csoportásunkért és munkatársunkért, akit ránk bíztál. Kérünk, hogy ne legyünk méltatlanok erre a feladatra, és eléd visszük azokat, akik fontosak nekünk, akik betegek, akik esetleg balesetet szenvedtek, mindazokat, akik fontosak nekünk, hogy tartsd meg őket a te szeretetedben és gondviselésedben. És hálát adunk neked mindazért az áldásért, amit megtapasztalhattunk. A gyógyulásokért, a megtartásokért, a sikeres vizsgákért, vagy a nehezen letett vizsgákért. Hálát adunk azért, hogy életeket bízol ránk. Hálát adunk az kicsmamákért, hálát adunk a kisgyerekeket nevelőkért. Hálát adunk mindazért, amiben a te gazdagságodat észrevehetjük. Amen.